Folytatódik a Szigma, a holnap világa, és benne a beszélgetés II. Lajos magyar és cseh király haláláról Papp Norberttel, a Pécsi Tudományegyetem történeti földrajz professzorával. A riporter Rozgonyi Ádám.
Egyfajta kiinduló pontként szolgáltak a régi írott források, térképek, és a modern technika segítségével folytatták, alkalmazták a mai kornak megfelelően az ott leírtakat, vagy próbáltak támpontokat keresni ahhoz, hogy hol is lehetett maga a mohácsi csata.
Ugye itt most két olyan jelenség van itt az elmúlt két évben, ami nagyon kiemelkedik jelentőségében a kutatásból. Az egyik a csata helyével kapcsolatos kutatás. A csata a vonatkozó leírások így rendszeresen visszatérnek egy hosszú árokra, hosszú völgyre, amely egy mocsár mellett helyezkedik el, keresztül húzódik a csatamezőn, és hogy mindig ott folynak az összecsapások, ide húzódnak vissza a keresztény katonák, a fedezéket keresve, aztán újra csatába indulnak, tehát ilyen képeink vannak, és hát körüljárott az ember Mohács környékén, és hát ilyeneket ma nem lát, tehát ilyen völgyet nem lát. De a régi térképek egyken vannak erre utalások, hogy ott mégiscsak lehetett valami, de végül aztán egy műhold térkép révén tudtuk felfedezni, hogyha van egy furcsa jelenség húzódik keresztül a mohácsi síkon, egy szabad szemmel már alig látható, de nagyon jó szemnek kell lenni, valaki rájöjjön, hogy az egy egykori hosszú völgy, feltöltött folyómeder, amelyet a mezőgazdasági művelés, meg hát nyilván a természetes folyamatok is több ezer év óta töltögetnek, de az utóbbi 250 évben ezt olyan sikeresen sikerült szántani ezt a területet, vagy teljesen elegyengedték a helyét. Most ezt mi tudtuk azonosítani, és kiderült, hogy az összes valóban ismert, és bizonyosan a csatához köthető régészeti jelenség, az mind ennek mentén található, figyelhető meg. Ilyen, és még más hasonló módszerekkel tudtuk azonosítani, hogy tulajdonképpen hol volt az ütközet.
Feltárták, ha jól tudom, a szigetvári Szulejmán sír komplexumot is még 2013-ban.
Hát 13-ban kezdtük a munkát Szigetváron, 15-ben tárt föl. Egyébként hasonló módszerrel dolgoztunk, ott is az volt a kulcsa a vizsgálatnak, ugye ott is egy 110 éves kutatás eredményt produkált, csak éppen a Szulejmán sír komplexumot nem produkálta, és ott is ez a fajta megközelítés, tehát a korabeli tájnak a rekonstruálása, modellezése vezetett eredményre, aminek alapján megtaláltuk a helyet, aztán pedig most talára már ugye kiástuk szinte az egész visír komplexumot.
Térjünk vissza a legfrissebb kutatás eredményeire. II. Lajos magyar és cseh király írott források szerint ugye Cselepatakba fulladt bele az 1526-os mohácsi csata után, és azt is tudjuk, hogy azért nem volt olyan mély maga ez a víz talán a források alapján, de mire jutottak most a szakemberek, tehát önök, akik a kutatást folytatták, hogy hol történhetett ez a haláleset?
A király két-három fős kísérettel menekült a csata térről, és mi eredetileg igazából nem is a király halálának helyét kerestük, hanem azt szerettük volna megérteni, hogy az a földrajzi környezet, amelyben a csata, meg a csata utáni események zajlottak, azok milyen fajta kényszereket jelentettek, vagy milyen fajta lehetőségeket jelentettek az ott élők, vagy az ebben a csatában résztvevők számára, legyenek azok a győztes oszmánok, vagy a menekülő keresztény katonák. Tehát mi a menekülési útvonalakat igyekeztük feltérképezni, tehát a legjobban dokumentált, legjobb érdeklődést kiváltó menekülési útvonal az a királyé volt, tehát ez megkerülhetetlenül meg kellett vizsgáljunk, és ennek alapján jutottunk tudományosan is nagyon érdekes következtetésekre. A király halálával kapcsolatban ugye régóta jelentős szkepszis övezi a történetet, hát maguk a írott források, amikről ön beszél, tehát ugye a Cselepatakba hullad, hát ezek nem olyan források, amelyek elsődlegesek, tehát nem olyanok, amelyek hiteles személyektől, szemtanútól, vagy a esetet kivizsgáló hivatalnoktól, vagy a királyi udvar tagjaitól származnak, akiknek valóban lehetett rálátásuk a történtekre, és akik aztán fontos külföldi partnereiknek megírták el ezeket az eseményeket. Tehát ezekben a leírásokban, tehát a legfontosabb, a legmegbízhatóbb forrásokban nincsen szó a Cselepatakról. Egyáltalán nincsen szó. Tulajdonképpen Brodarics István, ugye a csata fő krónikása, ő sem ír a Cselepatakról, egyáltalán nem ír róla, hanem azt mondja, hogy ez a halál esett Mohástól északra, fél mérföldre, tehát ez egy ilyen 3,5-4 kilométert kell gondolni, Cselefalu alatt történt, egy olyan helyen, ahova a Duna kiárat. és ott valami mélyedésbe fulladt bele a király. Mondjuk ő nem szemtanú, de hát egy igen jól tájékozott ember, akinek még köze van a vizsgálatokhoz is, tehát nem beszélt nyilván a levegőbe, de nem írt ebben a beszámolójában megalapozott vélekedést írt. Tehát ő egyáltalán nem ír olyasmit, hogy a Dunába belefolyó kis patakba legyen az Csele vagy más nevű. Tehát, hogy ilyenről semmi nem szerepel az ő leírásában, sőt, éppenséggel arról beszél, hogy a Dunához köti a halálesetet, nem pont a Dunához kapcsolódó mélyedésben írja le. De ahogy mondtam, ő nem szemtanú. Az egyetlen szemtanú, aki túléli ezt a menekülést, az a király kamarása, Cecik Úriknak hívják egyébként az urat, ő túléli ezt a menekülést, és ő számol be két nappal később a királyi udvarban a királynőnek, hogy mi történt a Lajossal, és őt hallgatják meg. Többen tőle tájékozódnak ezek a benfentesek. Ő nem írja le magát ezt az eseményt, tehát ő csak szóban közli ezt, és mások írják le, akik őt hallgatták, például a pápai követ, és még mások is, akik aztán beszámolnak erről, de ezek a beszámolók teljesen egybevágóan arról szólnak, hogy a Duna kis mellékágán, a Dunának valami kicsi ágán átkelve menekülés közben történt a haláleset. Egyértelműen erről szól, és később, amikor 6 hét múlva a király holttestét megkereső célzattal oda egy bizonyos urat elküldenek egy katonai kísérettel, az a beszámolójában azt írja, hogy amit a királyi kamarás állított, az az utolsó szóig igaz. Tehát ezekből a beszámolókból tudjuk, hogy mit állított a Cecik Úri. 3 dolgot állított, az egyik az, hogy a király meghalt, 2, hogy balesetbe halt meg, a harmadik pedig az, hogy ez a hely, ahol az esemény történt, ez a Dunának egy kis ágán, egy mellékágán történt átkelés során következett be, tehát a király halálának helye a Duna kis mellékága. És hát csak a kérdés ugye az, hogy hol van ilyen mellékág. Ugye, a Csele falunak tudjuk a helyét, ugye a Csele falu az még egy darabig létezik, de aztán később elpusztul. Ugye a Csele patak környékén volt természetesen. Tehát, hogyha a Csele falu alatt, Mohács fölött megnézzük ezt a területet, és ott kimegyünk a Dunapart, egy nagyon-nagyon széles folyamot látunk, ami ott egyébként éppen 700 méter széles, és a környéken hát nem találunk mellékágat ma. De ez nem így volt a 16.-17. században. Egyébként maga Brotarics is utal rá, hogy a Fekcső felé, tehát a Mohács fölötti Duna szakasz az egy kisebb folyóág, csak ezzel nem nagyon foglalkozott eddig még senki. Hát ő is tesz egy utalást rá, csak nem ezen a szövegszakaszban, hanem egy másikban. Mi utána mentünk a Duna vízrendszerének átalakulásának, és próbáltuk ezt a mellékágot meghatározni. És hát a 18. század elején, amikor itt viták folynak a török kérdése után, hogy hol is vannak, hol is legyenek a birtok határok, ott ilyen számos peres irat tanúvallomás születik, és ezekben gyönyörű szép leírásokat találunk a környezetről, a folyóról is, és hát így derül ki, hogy a Mohácsnál ma igen széles Duna folyam, ami ma a Dunának a főága, az akkor egy nagyon csekély, szélességű, száraz időkben ráadásul nagyon csekély vízfolyás volt, ellenben a főág, tehát ahol a hajó közlekedés zajlott, az nem ott volt, hanem a Mohácsi szigetnek a keleti oldalán, tehát az Alföld felé eső részén. Tehát ott volt a széles főág, amit egyébként öreg Dunának hívtak, öregnek, tehát nagynak ez volt a széles Duna, és az a hely pedig, ahova a Cselepatak beletorkollott, az egy keskeny mellékág volt, és még utána találunk is különböző szövegszakaszokat, hogy ez milyen széles lehetett. Ennek alapján azt tudjuk mondani, hogy átlagosan talán 50 méter széles. Tehát a Dunának itt van egy valóban keskeny mellékága, kicsi ága, ami egyébként ugye tudjuk, hogy áradásban volt, tehát az, hogy nem a mederbe fulladt, hanem az átkelést követően, tehát ahogyan átkelte a menekülő csoport ezen a kis mellékágon, ott a keleti oldalán ott egy zátonyos, mocsaras térség van, a folyamatos zátonyképződést lehet egyébként a régi térképeken ott látni, tehát a későbbi időszakban egészen napjainkig is egyébként. Ott halt meg végül a király, ott járt szerencsétlenül, és ott próbálta az egyik kísérője kimenteni, sikertelenül, úgyhogy ő is belefulladt, így adódott, hogy egyetlen túlélőről tudunk, tehát a Cecik Úri királyi kamarás volt az, akinek sikerült átúsztatni és a túlsó partra kikaptatni. A Cselepatak pedig hát úgy került a történetbe, hogy a menekülésnek egy másik lehetséges útvonala az észak felé vezetett, ugye a hadi út az Buda felé, Mohács Síkságnak az északi részén is ugye áthalad, egy rövid szakaszon a Cselepatak telepatak ezt átfeli, néhány száz méter hosszúságban. Ott malmok voltak, és az egyik malomnál volt egy híd, és aztán ez lett egy ilyen legendás helyszín, hogy hát ott valami oknál fogva nem lehetett ezen a hídon átkelni, és a király aztán beleugratott a patakba, de azon nem tudott átkelni, és visszazuhant, és ott szerencsétlen módon belefulladt az iszabba. De ez egy későbbi legenda, és hát a pataknak az adottságai, amit hát szintén megvizsgáltunk, hogy ez egyáltalán elképzelhető-e, annak alapján azt kellett kijelentenünk, hogy ez a forgatókönyvnek minimális esélye sincsen, tehát egyszerűen nem modellezhető le ez a fajta haláleset. Nincs is róla, mondom, semmiféle szó, tehát a szemtanú, a kortárs beszámolók, a vizsgálatnak az iratai alapján ez egyértelműen a Dunának a nyugati oldaláról a keleti felé történő menekülésnek a képe látszik, és hát ez a bizonyos folyóág, amit szakadék Dunának hívtak egyébként a környékbeliek, ezen történt az átkelés, amely sikertelen lett. A szakadék egyébként az a régi magyar nyelvben mellékágat jelent, tehát a szakadék Duna az Duna mellékágát jelöli, és szakadék ez a fő ágból kiszakadó, ugye ebben az értelemben alkalmazták ezt a kifejezést.
Itt egyébként a Mohácsi szigetnél arra találtak a kutatók, a régészek egyértelmű, úgymond bizonyítékot, leletet, hogy valóban ott halhatott meg II. Lajos magyar és cseh király.
Hát miután a holtesteket utóbb a kísérők összeszedik, van magát a értéktárgyakat is összeszedik, hát erre ugye ilyen mód nincsen. Mi a régészeti bizonyítékokat úgy kezeljük, tehát hogy a Mohácsi szigeten kerültek elő a Mohácsi csatához köthető tárgyak, tehát nem csak a király és kis számú kísérlete menekült ebbe az irányba, hanem jó néhányan mások is, erről az oszmán források is elég alaposan beszámolnak, hogy a Dunán átkelve üldöznek bizonyos keresztény katonákat, és ezeknek a régészeti nyomata megvan, hiszen ilyen holttest, fegyver vagy kincslelet került elő egészen a közelmúltban is. Tehát az a menekülési útvonal az nem csak a király által, vagy a király és kísérlete által használt volt, hanem a mások is használták. Tehát erre van, erre lehet, és nem lehet további bizonyítékokat is találni. A király holttestét ugye elszállították, és Székesfehérváron temetik el, tehát az ő holttestét ott megtalálni nem lehet. Amire van esélyünk, szerintem komoly esélyünk, hogy a más menekülő katonák tárgyaira, vagy esetleges maradványaira még ráhukkanhatunk, vagy ha nem mi, akkor majd az utódaink.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.